Elbizony szükségünk lesz a héber szövegre is. Na, akkor azt szeretném, hogy nyissuk ki az első oldalon, ez nem olyan nehéz megtalálni. És akkor van-e valaki, aki esetleg vállalkozik, hogy felolvassa nekünk a... Nem héberül, magyarul. A hébertnek utána aki a Dani.
Mózes első könyve, kezdetben teremti Isten az eget és a földet. És én mondjam, hogy kettes?
Ne, azt számokat nem mond, csak olvasatok.
A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala, mélység színén, Isten lelke lebeg vala vizek fele. És mondta Isten, legyen világosság, és lőn világosság. És látta Isten, hogy jó a világosság, és elválasztál Isten a világosságot a sötétségtől. És nevezi Isten a világosságot nappalnak, és a sötétséget nevezi éjszakának. És jön este, és jön reggel, első nap.
Ja, azt kérném, most folytatni fogjuk még, de hogy ha van kérdésetek, akkor azt jegyezzétek fel a kis fejetekben, mert utána megpróbálom majd minden kérdésre kitérni.
És mondd rá Isten, legyen mennyezet a víz között, mely elválasztja a vizeket a vizektől. Teremtél tehát az Isten a mennyezetet, és elválasztál a mennyezet alatt való vizeket, mennyezet felett való vizektől, és úgy lő. És nevezi Isten a mennyezetet égnek, és lőn este, és nő reggel, második. És mondd Isten, gyűjjetek egybe az ég alatt való vizet egy helyre, hogy tessék meg a száraz, és úgy lő. És nevezi Isten a szárazat földnek, az egybeült vizeket pedig tengernek nevezi, és látta Isten, hogy jó. Azután mondná Isten, hajtson a föld gyenge füvet, makkozó füvet, gyümölcsfát, melyet a gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, melyben legyen néki magva a földön. És úgy lő, hajták tehát a föld gyenge füvet, makkozó füvet, az ő neme szerint, és gyümölcs teremtő fát, melynek gyümölcsében megvan az ő neme szerint. És látta Isten, hogy jó. Jön este, és jön reggel, harmadik
nap. Olvassuk végig a hatodik nap végéig, jó?
Jó.
Utána majd...
Virad még?
És mondd el Isten, legyen a kiállító testek az ég mennyezetét, hogy elválasztják a nappalt az éjszakától, és legyenek jelen, és meghatározni az ünnepeknek, napoknak, esztetőt. És legyenek világuktól az ég mennyezetén, világítsanak a földre. És úgy lőd. Teremtél tehát az Isten a két nagy világító testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodjék nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodjék éjjel, és a csillagok. És helyezteti az Isten azokat az ég mennyezetére, hogy világítsanak a földre. És hogy uralkodjanak a nappalon, az éjszakán, és elválasztják a világosságot a sötétségtől. És látta Isten, hogy jó, és lőn este, és lőn reggel, negyedik nap. És mondná Isten, pesdüljenek a vizek, élő állatok, nyüzsgésétől, és a madarak reddessenek a földre. És mennyezetének színén, és teremti az Isten nagy vízi állatokat, mint azokat a csúszó, mászó állatokat, melyek nyüzsögnek a vizekben, és ő nem ők szerint. Mindenfelé szárnyas rendesült, az ő nem el szerint. És látta Isten, hogy jó, és megáldná azokat az Isten mondván, szaporodjatok, és sokasodjatok, és töltsétek be tenger vizeit, madár is sokasodjék a földön. És lőn este, és lőn reggel, ötödik. Ezután mondd el Isten, hozzon a föld élő állatokat, nemők szerint, barmokat, csúszómászó állatokat, és szárazföldi vadakat, nemők szerint. És úgy lő, teremté tehát az Isten a szárazföldi vadakat, nemők szerint, barmokat, nemők szerint, és a földön csúszómászó mindenféle állatokat, nemők szerint. Látta Isten, hogy jó, és mondd el Isten, teremtsünk embert, mi képünkre, hasonlóságunkra, és uralkodjék a tenger halai, az ég madarai, és a barmokon mind az egész földön, és a földön csúszomászó mindenféle állatokon. teremté tehát Isten az embert az ő képére. Isten képére teremté őt, férfűvár és asszonyát teremté őket. És megáldná Isten őket, és mondta néki, Isten, mondta néki, Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be földet, hajtsátok, birodalmatok alá, és uralkodjatok a tenger halait, az én madarait, földön csúszomászni mindenféle állatokat. És mondta Isten, íme néktek adok minden maghozó füvet az egész földszínén, és minden fát, amelyen a maghozó gyümölcs van, legyen néktek eledelül. Föld minden vadainak, pedig az ég minden madarainak, és a földön csúszomászó mindenféle állatoknak, melyben élő lélek van, zöldcsüveket adott eledelül. És úgy lőtt, és látta Isten, hogy minden, amit teremtett volna, ime igen jó. És jön este, és jön reggel, hatodik nap.
Jó, még a következő három mondatot olvassuk el.
És elvégeztetek az ég és a föld, és azoknak minden serege. Mikor pedig elvégezi az Isten hetednapban az ő munkáját, amelyet alkotott vala, megszűnik a hetedik napon minden munkájától, amelyet alkottál vala. És még egyet? Uh-huh. És megáldná Isten a hetedik napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt valamely minden munkájától, melyet teremtő szerzett valami Isten.
Köszönöm szépen, ez csak egy mellékes, gyakorlati megjegyzés, hogy ugye itt ebben a Bibliában is van egy számozás. Ugye most már látjátok, az utolsó három mondat, amit olvastunk, az Mózes 2, az mintha második fejezet lenne. És érdemes ezzel kapcsolatban azt tudni, hogy ez a számozás, ami a Bibliákban szerepel, a keresztény Bibliákban, a zsidó Bibliákban, és még a kifejezetten héber humásokban is, az nem mindig felel meg, sem logikailag a dolog értelmének, sem pedig a hagyománynak. Itt például konkrétan látszik, hogy ez a három mondat, amit most még felolvastattunk a Gyurival, az első fejezethez tartozna, viszont mégis a második fejezet ott kezdődik már. Ugye úgy logikus, hogyha van egy az első hat nap, akkor a hetedik napot ne válasszuk külön. Különösen, hogy a következő rész, ami innen következik, az egyfajta kibontása a hatnapos teremtésnek. Tehát ez tényleg egy új téma. Akkor hogy alakult mégis úgy, hogy ez így van? Ugye az eredeti Tórában nincsen számozás. A Tórának a szövegében nincsen számozás. Ugye sem, még pontozás sincsen. Tehát természetesen nincsenek fejezetszámok. Viszont van jelölése annak, hogy az egyes részek hogyan válnak külön egymástól. Ez kétféleképpen, vagy háromféleképpen tudnak külön válni egymástól. Van olyan ilyen alfejezet, ami úgy válik el egymástól, hogy egy sor, valahol egy mondatnak vége van a sor közepe előtt, van egy háromszónyi kihadás, és ugyanabban a sorban folytatódik a következő szövegrész. Ez egy ilyen alfejezet elválasztás, az, hogy kihagyás van. Szóval, hogy a Tóra szövege egy sor kizárt szöveg. Ezt úgy hívjuk, hogy zárt fejezet, parshastuma. Ilyenkor egy szamech van a héber szövegben. Eddig most még nem volt szamech. Az egy P. A P az pedig ennél egy erősebb elválasztás, amikor vége van a szövegnek a mondat közepe felé, és utána van egy kihagyás, ami egészen a sor végéig tart, és így egy nyitott sor. Az előző az egy zárt sor volt, mert az elején is a végén is van szöveg. Itt pedig ez egy nyitott sor, mert a következő anyag az a következő sorban kezdődik. Ez az elválasztás létezik, igen.
Mintha ütnél egy entert.
Most ez viszont nincs beszámozva. Ez csak egy ilyen, amit Mózes az írásban jelezett, és ez minden Tórában ugyanígy van. Ez a számozás, ez az első nyomtatott Biblia kapcsán merült föl. Ugye akkor volt értelme ezt elkezdeni számozni, és ennek feltétlenül egy keresztény pap adta ezt a számozást, eléggé hatalmulag, és ezt a számozást érdekes módon az első zsidó héber nyomtatott Biblia is átvette, és ez a számozás nem felel meg a hagyományos magyarázatnak, mégis ez a számozás maradt, azért, mert a későbbiek sem, amikor elég gyorsan elterjedt a nyomtatás, és elkezdtek erre a számozásra hivatkozni különböző helyeken, akkor teljes anomáliát okozott volna, hogyha bizonyos dolgokat, bizonyos helyeken egyfajta számozás szerint, más helyeken meg másfajta számozás szerint idéznek, és ez így már megmaradt. És ezért van az, hogy a Héber Bibliának a számozása, és a, akár egy bármilyen keresztény Bibliának a számozása, az az esetek 99%-ában megegyezik. Megegyezik egymással. Akkor térjünk rá magára a dolgnak a tartalmi részére is. Mondta György, hogy van egy pár kérdésed, és más kérdéseket is.
Tehát a növényeket nem
ütszerű. És hogy ezt mit értesz az a...
Növényeket nem
ütszerű.
Tehát, hogy a befordulás miatt, vagy nem ütszerű.
Ugye... Azt jelenti, a fajtát jelenti, azt jelenti, hogy Isten meghatározta azt, hogy egy növénynek, és ugyanígy ez az állatoknál is szerepel, az utódjai azok ugyanolyanok legyenek, mint ő. Hogy a, ez a természetnek, ez a rendje az, amit itt leír.
Engem jobban érzgetett, hogy a föld minden vadainak vagy ég, és az ég minden madarének, és a földön csúszom ezt a mindenféle átomnak, amelyekben élőlelek, meg a zöldföldeket azon elderül, és úgy jön, és valahogy itt előtte pedig, tehát hogy itt az állatokat, állatok azzal lehet, de és hát van egy csomó
ilyen.
Igen, hogy valahogy, mint hogyha az az embereknek is, hogy itt még nem lehet, hogy mi a helyetjük, nem a helyetjük.
Igen, és ezért mondjuk azt, hogy az emberek egészen Noéig nem voltak húsevők. És nem is volt, meg is volt tiltva nekik a húsevés. Ugye ez majd a későbbiekben még egyszer kihangsúlyozva, amikor részletesen elmondja nekik, hogy ne egyetek a tudáspályából, és mit tudom én, akkor mondja, hogy minden gyümölcsből ehettek, de a tudáspályából nem, de amúgy is csak gyümölcsöt ehettek, vagy ilyen növényeket. Tehát nem voltunk húsevők.
A második nap nem írja azt, hogy jó. Mind a harmadik nap kétszer is.
Egyébként azt tettem, hogy mennyire vicces, hogy ugye Isten, aki megteremte a világot, azt mondja, hogy és látták, hogy jó, mintha nem tudná, hogy ez jó lenne, mintha bizonytalan lenne benne. De nem. A másik meg azt, hogy és lőn, hát persze, hát megteremt, és mégis ott van, hogy és lőn.
Ezek nagyon jó kérdések. Fogunk erről részletesen beszélni, ez egy hosszabb tőle. Ez nagyon furcsa az egésznek a... De ez furcsa, ugye az ember akkor mondja, hogy és látta, azt, hogy és látta, amikor te próbálsz amit csinálni, és sikerült, na, látom, hogy sikerült. Istennél ugye nem feltételezzük, hogy neki, ugye Isten ott valóban végtelen és mindenható, akkor nem merül föl az, hogyha valamit csinálni, akkor ez nem úgy sül el, mint ahogy nem hibázhat. Akkor mi az, hogy... És egyáltalán mi annak jelentés, hogy leírta azt, hogy és látta, hogy jó. Én most még mondanék egy pár kérdést, csak ilyen kedvcsinálók, én nem fogok tudni mindenre választani ma, de igen.
Egy helyen a többes számba beszél, hogy
magáról az nekem is.
Igen, ugye az egy híres kérdés, erről sem fogunk tudni ma részletesen beszélni, mert még előtte...
Ez ilyen tízer, hogy jövőre is visszajövünk?
Hogy?
Hát ilyen előzetes...
Tízer, hogyne. Ugye az, hogy csináljunk embert a saját képmásunkra, ezzel több probléma is van, viszont csináljunk többes számban.
Mert végtelen lett a végtelen, mert nem tudsz egyes számot beszélni a végtelenről.
De a többi hely egyben számot beszél.
Nem minden megvan.
De attól az nem egy, attól még egyes szám.
Mindig egyes szám.
Attól még egyes szám.
Mindig egyes szám első személyre mondja. És mondd is.
De amúgy is ez egy probléma, hogy azt mondja, hogy a saját képmásunkra egyrészt...
Elírta a keresztény pap.
Rosszul nyomtatta.
És ennek többféle magyarázata van. Itt ebben a mondatban van egy másik probléma is, hogy mi az, hogy a képmásunkra. Istennek van képmása? Angyal? Mi? Az angyaloknak mondta, hogy csináljunk embert. A többi dologhoz nem volt szükség az angyalok segítségére. Itt. Ez már olyan komoly dolog, hogy
tényleg szükség volt.
Most az egyszerű... És? A többiekben nem? Várj, a többi dologban nincs lélek? Egy állatban nincs lélek?
De egy kicsit tényleg nem olyan komplex, mint az ember.
Aha. Akkor itt már olyan komplex dolog, itt már azért meló van, és akkor kellettek az angyalok.
Mert ez világos, hogy lélek, az egyszerű.
Jó, de azt értem, hogy Isten mindenható, akkor nem tök mindegy, hogy mi az, amit teremt. Az ő végtelenségehez képest teljesen mindegy, hogy az egy... Csak annyira komplex, mint egy elefántnak az agya, ami azért egy elég komplex dolog egy kőhöz képest.
Vagy mint a tiéd.
Sokkal nagyobb a különbség egy elefánt agya és lelke és egy kő között. Élettani szempontból sokkal nagyobb a különbség, mint egy elefánt lelke és agya és a te vagy ne személyeskedjen, az én, a saját agyam és lelkem között.
Én ebben nem értek egyet.
A testről nem is beszélve, tehát.
Egy elefánt, az megszületik, és onnantól kezdve, olyan, mint egy kőgyakorlat, az ösztönei alapján cselekszik. Éhes, eszik, nem zeni akar, nem zeni.
De mennyi lelki folyamat kell ahhoz, hogy ő éhes legyen, hogy egyen, hogy nem zeni.
A gyomorsága úgy termelődik.
Nem mondtam, hogy nem komplikáltabb, azt a... Különbség.
Képest az ember például bőjtőjön, hogy annak kell, hogy éhes.
Nem, szerintem sokkal nagyobb a különbség. Hiszen mi, érted, gondolj bele, politikai, mi nekünk
politika,
annyira...
Politika, megint politika.
Nem, hanem nekünk annyira sok igen, tehát az egész föld, vagy a...
Mi csinálunk olyat is, amit az ösztönei nem diktál.
Annyira komplex, hogy azért érted, egy elefánt, az mindig a 100 évvel ezelőtt is, meg 5000 évvel ezelőtt is ugyanúgy falkába nyomták, valóban. Ejtettek is pukit hátról, közben egész nap zabálsz, szüli a gyerekét, kész.
De attól, hogy van egy folytonosság, az nem azt jelenti, hogy ez nem komplikált, mert emberben is. Le lehet egyszerűsíteni egy embert is ennyire folytonosság. Az ember is pukilt,
minden. Az elefánt nem gondolja még, hogy neki Jom Kippur van, hogy éhes, de nem fogja
egy napig. Jaj, nyomd ezt a vallásos dumát.
De ez tőle, ezek minden nem jó példa arra, hogy az
ember nem azt teszi. Ördög ügyvédje vagyok, akkor az ember az minimálisan komplikáltabb, mint egy delfin. Attól még, hogy nem érted a nyelvét, meg a gesztusait, tehát attól még ugyanolyan... persze, nem így gondolom, de persze, nem értek vele. Csak azt tudom mondani, hogy csak azt nem tudom elvesen, ezt elmondod, és nem én. Nem.
És melyiket
de?
Csak hogy...
De még ehhez, hogy az állatok lelkiséggel.
Nem az...
Tavaly évben például az egyik legkomolyabb tudományos felfedezés volt, se közébe választották azt a megállapítást, a méhek pessimisták tudnak lenni.
Ez hogy alapítottak?
Ez
egész.
Volt egy választási lehetőségünk, hogy az egyik kaptára, hogy a másik van méz, vagy nem kaptára, valami jó dolog, és állandóan az egyikből elvették, amit nekik szántak, és egy idő után már oda sem ment. Tehát így lemondták róla. Pedig valójában elméletileg ugyanakkora volt az esély.
És ez nem lehet, hogy azért írja, hogy mi, hogy aki most olvas ember, később ebben ne gondolja, hogy más ember teremtett, mint a kezdetekben, mint az ember, aki olvas.
Ultra hanggal, oda nézik valaki.
Akkor miközben ennek a mihez? Az, hogy mint a mi, tehát olyan, mint ő, és olyan, mint a mostani ember, aki olvas.
Tudod,
nem magáról olvassa, hát Istenként olvas. Te úgy érted ezt, hogy rólad van szó?
Egy kicsit belemond minket is. Hogy olyan embert nem tett, mint az virág állandóságában.
Jó.
Minden.
Most nagyon előre szaladtunk, mert nekem több kérdés van még az elejéhez képest. De még itt
minden kérdés van.
Igen.
14. pontnál írja, és mondd Isten, legyenek világos testek az ég mennyezetén. Előzőleg már teremtett nappal, meg éjszakát, akkor mi az össznak?
Hát most teremtette meg ebből tulajdonképpen a világegyetemet, addig csak a...
Várj, de mi volt addig a fény? Este,
nem volt
reggel.
Egy fényforrás, akkor...
Ha nem volt nap, ha nem volt csillagok, ha nem voltak hol, akkor mit volt fény?
Ilyen
a fényforgás, amihez képest?
Ja,
ha naphoz képest forog, akkor ott van.
Hát ő...
Lehet, hogy Isten világít.
Hát az örök fényesség világos,
a negyedik napig nem volt, nem voltak világító testek. Mégis, hogy volt fény?
Igen.
Miért volt
fény? Hát, le van írva, megteremtette a fény, látta, hogy jó.
Volt
itt van, és megteremtette a fényt, látta, hogy jó a fény, és elválasztotta a fényt a sötétségtől a negyedik mondatban, és elnevezte a fényt nappal a sötétséget. Estének is volt este, és volt reggel, és egy nap. Ez az első nap. Mi volt a fényforrás?
Grüntől volt a fényforrás.
Ezt most kérdezem. A figyelem teljesen igaza van a Lacinak, hogy ez egy dolog, amivel foglalkozni kell. Én kérdezek mást. Azt mondja az első mondatban, és megteremtette Isten az eget, a kezedben teremtette az Isten az eget és a földet. De ha megnézitek, akkor ég és föld aztán megint szerepel, és nem teljesen világos, hogy ez mit jelent, a hetes, már a második nap, ugye ez az első nap, azt mondja, megteremtette az eget és a földet. És utána pedig azt mondja, második nap, hogy valamit behelyezett a vízbe, ugye olvassátok fel a hatos mondatot?
Igen, hogy földeket.
És azt mondja, hogy berakta az égboltot a vizek közé, és elválasztotta a vizet a víztől, és elnevezte az eget
mennyezetet.
Akkor nem világos. És miről van szó? Az első mondatban megteremtette az eget és a földet. akkor mi az a mennyezet, meg az ég, mi a különbség? És mit kellett, mi az, hogy berakta a víz közé a mennyezetet, az alsó víz és a felső víz? Ez nem világos.
De úgy tűnik, az egész víz lett.
Igen, egy nagy kupac.
Én nagy kupac víz. Na akkor mit jelent az elején, hogy megteremtette az eget és a földet?
Hát a föld mint golyót.
És akkor mi az ég? Ha a második nap előtt minden víz volt, akkor volt a golyó, és akörül volt víz.
Várj, akkor lehet az első, hogy a föld az meg volt, és a földön kívül minden, ami volt, az volt az
ég. Igen, ennyi, igen.
És aztán utána, amikor már víz került a földre.
De nem így van. Azt mondja, megtenette az eget, és aztán azt mondja, és a vizet elválasztotta, és így lett a mennyezet. Mi a különbség az ég és a mennyezet?
Én elmondom, mi a különbség. Az egyik, hogy ő teremtett valamit, ami utána megváltozott, de nekünk arra nincs szavunk. Tehát mi nem tudjuk azt az állapotot leírni, mert az állapot az egy napig volt. Tehát, hogyha nem tudjuk leírni, akkor valami
akkor
ez
hasonlít. Égnek?
Akkor valamihez be kell azonosítani, amihez mégis közeli.
Értem, igen.
Na, hát én szerintem a egyszerű magyarázat van ennek. Ugye a föld, a vízgolyó, sárgolyó, minden vagyunk, igen. Ugye? Az a föld. Igen. Az ég pedig a világűr, az üres világűr. És amit közé helyezett, az a földnek a légköre.
Igen. Aha. Akkor mit jelent, hogy a vízbe belehelyezte a légkör?
Hát úgy, hogy van a földfelszíni víz, és aztán a párákból lettek a felhők. Aha.
És akkor a mennyezet az, ami a felhők és a föld között van. Akkor a mennyezet az a levegő, ami a felhők és a mennyezet és a föld között van. És az ég, amit ott mond, az pedig a világ, az üres világ. Oké.
Okay.
De ez szükség volt a légkörre, ugye? Mert ő már nem tud folyamatosan...
Egy probléma van ezzel. Ha ezt jelenti ez a szó, hogy mennyezet, akkor később a negyedik... ugye itt valóban két kifejezés használ a héberben. Az első mondatban azt mondja Bréshit bará Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz, ott az ég az a shamayim. Később, amikor azt mondja, hogy behelyezte a mennyezetet a víz közé, hogy elválasztja az alsó vizet a felső víztől, az a kifejezés pedig rakia. Oké? Okay? És te azt mondod, hogy az első kifejezés az a világűr, a második kifejezés az a levegő, a felhők, tehát a felső vizek és a föld között. Igen ám, a negyedik nap, amikor azt mondja, hogy elhelyezte a világító testeket, akkor nem azt mondja, hogy a világűrben, hanem ebben a levegőben a víz és a felhők között. A kia kifejezést, a mennyezetet használja, nézd meg. Sőt, ott együtt használja, de kia shamayim. Az ég mennyezetében. Akkor most hol helyezte el? Szóval van igazság, amit mondasz, csak hát nem teljesen világosak itt a kifejezés.
Mi felfogásunk azért, hogy a légkör, hát akkor lehet, hogy ez a naprendszerünkre kicsikét
korlátozik. Van mi naprendszerünk, és aztán van ami
az, aki... Nem, az biztos, hogy nem, mert hiszen utána beszél is a csillagokról, hogy ő teremtette.
Hát az egész, a többit, igen.
Hiszem, ha jól értem, az egész világ nélkülsége. Tehát akkor nem kell félnünk, hogy rosszak lennének az éljének. Milyen az értelen egyőszak?
Mit mondasz, Vittor?
Valahol nekem is adott le, hogy igazából a mi naprendszerünkről.
Nem, a csillagok az másnap nem. Minden csillag egy másik nap tulajdonképpen.
A naprendszerünkről látható,
nem feltétlenül, nem azt mondom, hogy csak azt, ami látható. Az összes csillag.
Hát, hogy érzékelhető, de nem tudjuk, hogy mi az összes csillag.
Hát nem kell nekünk tudni, ahhoz, hogy le legyen a tóra, hogy megcsinálta az összes csillagot.
Igen, az a kisebbiket, én még azt tudom, amiről eddig
beszélgetek. Ugyanúgy nem tudsz, nem ismersz minden állatfajt, még mindig nem ismernek minden állatfajt, attól, hogy Isten már megteremtette. Jó, egy másik dolog. Eleve az, próbálj meg még egyszer lassan elolvasni az első 3-4 mondatot, mert erre fogunk ma koncentrálni. És a kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Olvassátok a...
A föld pedig kietlen és puszta vala, és sötétség vala, mélység színén, és az Isten lelke lebeg vala.
Micsoda? Mi ez? A föld kietlenség vala, és Isten lelke lebegett a mélység fölött a víz felszínén. Ez mit jelent? A
vizek felett.
Ez ki tudja elmagyarázni nekem, ez mit jelent?
Te tudod egyébként?
Még nem, de hát meg tudjuk. Nem, most ez a kérdés. Mit jelent ez?
Hát, hogy akkor még csak ő itt nézelődött körül, mit lehetne itt érteni.
Mi az, hogy kietlenség vala, és a víz felszínén, és a mélység fölött? Milyen mélység
van? Mert még semmi, még a semmi
föl, volt. Körülötte a vízpára, az a vize.
És mi az Isten lelke?
Ő maga, hogy úgy lenéz rá.
Valami, nem értem, és a vízben is benne?
Mához is meg volt minden, csak nem rendezte még el a dolgokat úgy, ahogy kellett, hogy legyen.
És az, mit jelent az, A következő mondat, és mondta Isten, legyen fény, és lett világosság. És látta Isten, hogy jó a fény, és elválasztotta a fényt a sötétségtől. Miért kell elválasztani a fényt a sötétségtől? Hogy az keveredve volt? Mit jelent elválasztani? Ez mit jelent? Hogy lehet? Mert másképp hogy lehetne elképzelni?
Mindig világos a minden.
Mindig hát akkor viszont nincs sötét?
Nem lehet ilyen szintén.
Akkor az nem elválasztásról van szó. Értem, hogy akkor hogy valameddig, hogy térben választolott volna el, és nem így.
Ez is csak az ő nagyságát bizonyítja, hogy mennyire ügyesen szervezte ezt az egész dolgot meg.
De mi most ezt az ügyességet próbáljuk megérteni.
Tehát, hogy ezek mind megvoltak ezek a dolgok, és ő kitalálta, hogy ezeket hogyan kell ezeket az anyagokat.
Jó, nézzük még egyszer az első mondatot. Héberül, Bréshit bará Elohim, etese máim et álec. Ugye az Bréshit bará Elohim, ez az első három szó. Kezdetben teremtette Isten. Ugye ez a szó, hogy Isten, Elohim, ez mit jelent szó szerint? Nem tudjuk pontosan, de Dani akart annyit mondani. Mit jelent?
Örökké valóság.
Nem. Van egy másik jelentése ennek a szónak, az, hogy bírák. Ugye, van egy hely a Tórában, ahol így is használja, hogy a bírák elé vigye az ügyet. Kérdés az, hogy azt nem tudjuk, hogy ez itt is ezt jelenti-e, de azt biztosan látjuk, hogy többes számban van ez a szó. Bréshit bará Elohim, el a im, a héberben. Az utolsó két betű, az a többes számot jelöli. Tehát egészen pontosan ez mit jelentene?
Bírák.
Nem is bírák, tehát vagy azt jelenti, hogy bírák, vagy azt jelenti, hogy Eloha, ami Isten, im, Istenek. Ez egy kicsit ciki. Kicsit kellemetlen, vagy kicsit furcsa, hogy Isten neve többes számban van. Ez az egyik probléma. A másik probléma, és a másik kérdés az, tudjuk, hogy a Talmud szerint, a zsidó bölcsek azt mondják, hogy Istennek nagyon sok neve van, de van 7 szent neve, amit nem szabad fölöslegesen leírni, fölöslegesen kiejteni a szánkon. Ebből a 7 szent névből a legszentebb név, az a görögül a tetragramaton, a 4 betűs Isten név, Jud, He, Vav, He. Ugye? Egymás mellé leírva, Jud, He, Vav, He. Ezt nem mondjuk ki úgy, hogy kiolvassuk. És azt mondjuk egyet, hogy Adonai úr, ugye? De ez a név, a legszentebb név, ezutal az örökkévalóságra, az idő felettiségre, hiszen ebben a szóban, a Jud, He, Vav, He-ben benne van a múlt, a jelen és a jövő. A héberül. Héberül a múlt az Hayá, a jelen az hove, és a jövő az íje. És ezek a betűk mind benne vannak, sőt kizárólag ezek a betűk vannak benne ebben a névben. A kérdés az, hogyha itt a teremtésről beszélünk, akkor miért nem ezt a nevet használja a Tóra? Ugye a teremtés előtt mi volt? A teremtés előtt csak a legmagasztosabb, vagy a legvégtelenebb létezése, vagy entitása Istennek, akkor abból kéne elindulni, miért nem ezt a legmagasabb nevet használja. Ugye minden név az valamilyen tulajdonságot jelöl. Ugye ahogy nálam is. Van aki úgy, hogy Slomo, van aki úgy, Rabbi úr, van aki úgy, hogy Öcsi. Minden név, ami, ahogy engem szólítanak, az utal valamilyen tulajdonságomra, valamilyen kapcsolatomra azzal, aki engem azon a néven szólít.
De itt ha azt mondod, hogy többes számokra van mindenben.
Várjál, pillanat. És az biztos, hogy a legmagasztosabb, a legfelfoghatatlanabb tulajdonsága Istennek, hogy nem mérhető térben és időben, hogy végtelen mindent kitöltő. Akkor ezt a nevet kéne használni. Pláne, hogy ez a név viszont, ami itt van használva, mivel van egy olyan neven jelentése is, hogy bírák, a kabbala szerint ez Istennek a szigorára utal. Ha viszont a szigorára utal, nem logikus, hogy a Isten szigorból teremtette a világot, azt hogy kell érteni? A teremtés az valamikor, amikor adsz valamit, alkotsz, csinálsz. Az nem a szigor az meg visszatartás, az korlátozás. Nem világos, hogy miért ezt a nevet használja. Egy másik probléma ezzel a mondattal a sorrend. Azt mondja, kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. Miért nem azt mondja, Isten teremtette kezdetben az eget és a földet? És van ezzel egy pillanat. Van ez egy általános probléma is. Miért nem, amikor előveszem a Szentírást, szeretnék többet megtudni Istenről, akkor miért nem Istenről beszél? Szó nincs itt Istenről. Be sem mutatkozik. Meséljen már egy kicsit a gyerekkoráról, hova jár tanulni. Valamit mondjon magáról. Semmi. Mivel kezdi a világgal? Köszönöm, ezt tudom. Nem tudtam pontosan, hogy hogy jött létre, de tudom, hogy van. Logikus lenni, nézzetek meg, Lehavdil, Tétesek, különbség, görög mitológia, szóval, hogy Zeus hogyan született meg. És itt semmi nincs Isten. Legalább mondja azt, hogy Isten végtelen, mindenható, jó napot kívánok, ő mindig volt, mindig lesz, mindig van. És utána mondja azt, és egy ponton Isten úgy döntött, hogy megteremtette a világot. Szó sincs róla. És ráadásul még esztétikailag is nem vele kezdődik a szöveg, hanem az, hogy kezdetben teremtette. Az annyira szemet szúr, ez a sorrendbeli probléma, hogy a, tudjátok, az első fordítása, Szeptagónia, ami az első fordítása volt a Tórának, azt a görög egy alexandriai király rendelte el, és azt és nem akarta, hogy becsapják, meg akarta érteni a Tóra szövegét, befordítsák görögre, de nem akart, hogy a fordító rabbi becsapja. És azt csinálta, megkért 70 rabbit, hogy fordítsák le a szöveget, úgyhogy nem szólt nekik, hogy mást is megkért, és leültette őket külön egy kis kunyhóba, mindenki rázárta az ajtót, ellátta őket élelemmel, addig nem jöhettek ki, amíg le nem fordították a szöveget. És mindenkinek le kellett fordítani a szöveget. És innen tudta, hogy hol van az, ahol nem szóról-szóra fordítottak, összehasonlította a szövegeket. És ha hiba lett volna, annak borzasztó következménye lett volna, mert megeskedte őket, hogy nem lehet hazudni, nem lehet elfelejteni a szöveget. De ők nem tudták, hogy ő le tudja ezt csekkolni, mert nem tudták, hogy másokat is megkér. És mi történt? Bizonyos helyeken ők megváltoztatták a szöveget. A Talmud felsorol egy jó pár helyet a Megilla traktátusban, ahol megváltoztatták a szöveget, mert úgy gondolták, hogyha ne úgy fordítják szóról-szóra, ahogy írva van, az félre fogja érteni. És még rossz dolgok történhetnek belőle. Csak csoda történt, és mindegyik helyen ugyanúgy változtatta meg mind a 70 bölcs, és azért ő nem jött rá, hogy megváltoztatták. És az egyik hely, ahol megváltoztatta a szöveget, az itt volt, az első mondatnál rögtön. Hogy nem azt írták, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, hanem azt írták, hogy Isten teremtette kezdetben az eget és a földet. Miért? Mert arra gondoltak, hogyha úgy hagyják ebben a sorrendben, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, azt úgy is lehet érteni, hogy a kezdetben megteremtette Istent, aki aztán megteremtette az eget és a földet. Mint hogyha a kezdetben, ez az a Bréshit, az valamilyen elődje lett volna Istennek. És ezért a sorrendben is már eleve azt tették előre. Ugye ez esztétikailag is egy kérdés, hogy ha már lehetőségvel arra, hogy Isten nevével kezdje. Ráadásul Isten neve milyen betűvel kezdődik? Az Elohim, aznak mi az első betűje? Alef. A Bréshit milyen betűvel kezdődik? Bét. Akkor logikusabb lenne, hogy egy Aleffel kezdjem a szöveget, mint hogy egy Béttel kezdjem a szöveget, nem? Milyen szép lenne a Tóra, a Szentírás első betűje egy Alef. Helyett mi van? Egy Bét.
De elmesélt le, hogy ez pont azért, ez már egyszer volt.
Mert szokottkor erről beszéltünk egyszer. És ennek több magyarázat, és van egy szép magyarázat, azért kezdi Béttel, hogy tudjad, hogy előtte is van valami, nem csak a Tóra előtt ott van Isten. Több kérdés is van ezzel kapcsolatban. Egy nagyon szép filozófiai magyarázat, ami az egészre egy kicsit magyarázatot ad, az maga, és összeköti az a többi kérdéssel is, amit feltettem. Ugye a kérdés először is az, hogy miért, ugye azt mondtuk, hogy lehet az, hogy az elején azt mondja, hogy kezdetben teremtette az eget és a földet, és utána megint szó van a mennyiről, és nem tudom, akkor most döntse már el, hogy akkor most éges föld az első nap volt, vagy a második nap volt, ugye? Ez volt az egyik kérdésünk. A másik kérdésünk pedig, hogy miért ezt az Isten nevet használja. Ugye először próbáljuk meg magunkban definiálni, hogy mit jelent az, hogy teremtés itt. Nézzük meg már magát a kifejezést is. Itt azt a kifejezést használja, Bréshit bara. Arra, hogy teremteni, több kifejezés van, héberül is, és más nyelveken is. Magyarul is lehet azt mondani, alkotta, csinálta, teremtette. Mi a különbség a magyarban? Aközött, hogyha azt mondod valami, hogy teremt, és arra, hogy azt mondod, hogy alkot.
Az alkotban volt már valami. Teremtés meg nullára.
Igen. A teremtés sokkal inkább kifejezi azt, hogy a semmi.
Teremtett önálló életre kell egy idő után. Az alkot meg szorul a gazdára, nem?
Hogy?
Alkotni
az
alkotot,
az inkább olyan, hogy részességekből hozott
létre. Valami, egy már létezőből létrehozott valami. a teremtés a sokkal inkább a nullából megteremtette. Úgyhogy a nullából megteremtette. És egy pillanat, és látjuk is későbbiek során, hogy ha megnéztek a szöveget, a hatnapos teremtés szövegét, vannak helyek, ahol más kifejezést használ. Például azt mondja, nézzetek meg a 16-os mondatot. Hogy fordítja ott?
Teremtő
tehát Istenek kérdés. Na, ez már rögtön látszik, hogy a fordítás mennyire nem helyes. Mert héberül vejász. Vejász Elohim et sneam orotak dolim. És készítette, csinálta Isten a két nagy világító testet. Nem teremtette. Mondd, csak nincs nálunk itt meg. Vagy nézzétek meg tovább. Például azt mondja, többször nézzétek a 25-ös mondatot, hogy fordítja, megint azt mondja, hogy teremtette. Ott is azt a kifejezést használja, hogy vejász, hogy és csinálta Isten az állatokat.
De hát ez ugyanez, nem?
Nem. Azt mondja, miért? Azokon a helyeken használja azt a kifejezést, hogy teremtette, ami egy újdonságra utal, ami olyan, mintha a nullából csinálta volna. Például, amikor azt mondja a 21-es mondatban, mit mond? Ott, a nagyvízi állatoknál, ott már ezt a kifejezést használja, a teremtést, mert az már a nullából jön. Ugyanígy az embernél,
nem,
ezeket nem a nullából teremtette, csak ezt a kifejezést, ez az újdonságot. De a kezdeti teremtésnél, ez a kifejezés, az eredeti jelentése annak, hogy teremt, az a semmiből valamiből való teremtés. A semmiből valamiből való teremtés pedig nél mindenképpen ezt a kifejezést kell használni. A teremtés kezdete előtt tényleg nem volt semmi. Nem arról van szó, hogy Isten egy már létezőből megformálta, újraformálta a dolgot, és létrehozta azt, amit most itt ismerünk, hanem nem volt semmi. Nem volt semmi, és létrehozta a világot. Azt most, hogy unatkozva, nem, azt most hagyjuk. Egyenlőre... Egyenlőre azt próbáljuk megérteni, hogyha Isten létrehozott a semmiből valamibe, akkor azt... Mert ugye van egy másik kérdés is, egy alapvető kérdés. Miért kell ez 6 nap? Minek ez a 6 napos sztori? Megcsinált, és kész. Mondta, hogy legyen ez az egész világ mindennel. Ha most nekünk kell, hogy sorolja föl. Minek kellett ez 6 nap?
Folyamatok, nem? Ez egy folyamat.
De minek hozzá egy folyamat?
Hát ez itt szerint. Hát ez tök közélen olyan. Ez színesebb, ez egy kicsit
különösziesebb. Jó, válasz, de logikailag nem... Ne. Isten, miért van szükség
erre? Hát gondoltak el, hogy ez persze. Nem érjük, hogy ez szeretnő,
hogy ez működik, nem
tudom, hogy jó. Jó, a kasszit... rendben van.
De igazából nekem nem volt szükség arra, hogy konstatálja rendben van.
Mert tudta, hogy eleve
rendben lesz. És nem azt lehet mondani, hogy nekünk ez egy tanulság, azért csinálta így, hogy minket tanítson arra, hogy hogy működik a dolog.
Nem érve van, hogy jól vagy érve van sorra.
Hát az, hogy az állatok az ember növény tegyen, akkor először növénynek meg kell lenni.
Ahhoz, hogy a növény meg legyen, ahhoz előtt el kell. Miért kell,
ezt egyszer is lehet. Egyszer az állatot, az embert, és mindent egyszerre.
Csak a világ működése meg ugye,
hogy az egyik dolog következik. Ő már így csinálta.
Tudta eleve, hogy ez így fog következni, ez következik abból. Meg lehet, hogy van így.
A teremtéssel kapcsolatban a haszult filozófia azt mondja, a kabbala tulajdonképpen, és erről egyszer beszéltünk már itt ebben a körben, hogy amikor teremtek, akkor a teremtésnek két része van. Van az a része, amikor létrehoztam, ezt létrehoztam. És aztán van egy másik része, hogy mit hoztam létre. Az ember általi alkotásokban csak az van benne, hogy mit hoztam létre, mert mindig egy már létezőből dolgozom. Az ember nem teremt soha semmiből, valóban semmiből. Bármit, amit csináltok, bármit, amit teremtünk, vagy létrehozunk, az mindig már egy létező dologból jön létre. Ugye? Nem tudtok egy példát mondani, amilyen semmiből van.
Sőt, bármi, ami történik, valamiből
van. Így van. Okozat folyamat az egész létezésünk. De az első pillanata a teremtésnek, a létezésnek, ott nem az a nagy szám, nem az a nagy kunszt, vagy nem az az újdonság, hogy most ez egy ilyen dolog, vagy egy olyan dolog, vagy egy amolyan dolog, hogy ez egy ember, egy állat, egy növény, egy csillag, hanem az, hogy van létezés. Hogy van. Kabala nyelvén, hogy van, és nem nincs. Önmagában az, hogy létezik, önmagában a létezés, nem a formája a lényeg, hanem önmagában a létezés a lényeg. Hogy létezik. És ez, ezek után lehet arról beszélni, hogy hogyan létezik. Hogy ez egy növény, egy égbolt, egy állat, egy bármi, ami legyen. És erről van itt szó. A Tórának az első mondata az erről beszél. Nem arról beszél, hogy mit hozott létre, hanem arról beszél, hogy létrejött a létezés. A semmiből létrehozta a valamit. Egy pillanat, hogy fejezem. A semmiből létrehozta a valamit. És ez a mondani valója az első mondatnak. Résit bará Elohim, kezdetben teremtette Isten, et a shamayim vet haaretz, az eget és a földet, itt az ég és a föld nem fizikai értelemben ég és föld, hanem utal arra, hogy mind a fizikai létezés, ami a föld, ezt ugye használjuk átvitt értelemben is, ezt a kifejezést, hogy a föld, ez mind az összes általunk ismert fizikailag felfogható és látható, érzékelhető létezés, mint pedig a shamayim, az égi, itt nem égboltra gondol, hanem a szellemi dolgok, az angyalok, a spirituális dolgok, ezek mind-mind ebből a mondatból indultak el. Mert ebből a szempontból, hogy ők léteznek, egyaránt, egy platformon van minden. Az legmagasabb rendű angyal, és az utolsó kis hangya, az ugyanolyan ebből a szempontból, hogy az köti őket, az a közös bennük, hogy ők léteznek, és nem léteznek. Az már, hogy ez egy angyal, ez meg egy hangya, az már a formája a létezésnek, de nem maga a létezésnek a ténye. És ezért azt mondja, ez az első dolog a teremtésben. Ezt úgy a Nachmanides, középkori zsidó filozófus úgy mondja, ez olyan, mint hogyha amikor valaki, van egy alapanyag. Mint hogyha létrehozott van egy alapanyagot, és minden más abból jött. Ezt az alapanyagot nem úgy kell érteni, hogy valódi, mint egy fa, amiből aztán kovácsolt egy asztalt meg egy széket, hanem úgy kérdezi, egy potenciális anyag. Maga az anyagnak a potenciálja, a lehetősége, a létezés lehetősége. És minden más csak ezután következik. Először kell arról beszélni, hogy létezik, és utána, hogy hogyan létezik. És azt akarja mondani, hogy a létezés szempontjából egyaránt újdonság a szellemi létezés, a spirituális létezés, és a fizikai. És ez nagyon fontos mondani való, mert ez azt is jelenti, hogy ugyanúgy, ahogy a teremtés előtt nem létezett fizikai értelemben anyag és létezés, ugyanígy spirituálisan sem létezett. Nem voltak angyalok, és nem voltak szellemi világok, amiről a Kabala beszél, ilyen világ, olyan világ, amolyan világ. Nem volt sem, nem volt gondolat, nem volt érték, nem, semmi. Az egész értékrend, ami alapján a spirituális dolgokat is értékeljük, az is teremtett. Az is mind teremtett dolog. És erre vonatkozik, et a shamayim vet haaretz. Brésit barát, a shamayim vet haaretz, a shamayim, az ég, az itt a spirituális dolgokat jelenti. Az áret, a föld, az a fizikaiakat jelenti. Egy érdekes dolog az a szó, hogy shamayim. Ezt tudjátok, mit jelent? Ez az, miből áll össze az a szó, hogy shamayim? Nézzetek meg a hébert. Mert azt mondja a Talmud, és máim. Ugye az utolsó három betű az máim. Hashamayim. Ugye? Az utolsó három betű az máim. Az mit jelent?
Víz.
Az első két betű az has. Ha a hét lecseréled alefre, akkor az és. Az tűz és víz. És erre azt mondja a Talmud, mi az, az örökéről fogta a tüzet és a vizet, és összekeverte, és ebből van az ég. A tüzet és a vizet összekeverte. Héberül az a két szó, és máim, ebből jön ki a shamayim. Hogy kezdte ezt, összekeverte a tüzet és a vizet. És erre olvasni egy nagyon szép magyarázatot, azt mondja, a tűz és a víz, az kifejez két teljesen ellentmondásos dolgot. Kifejezi valahol egy bizonyos értelemben két végletet, két ellentmondást. És azt mondja, ezek az ellentmondások, ezek egy véges világban, egy korlátozott világban, egy fizikai világban nem tudnak meglenni egymás mellett. A tűz és a víz, azok egymást kioltják. A spirituális világban ezek meg tudnak lenni egymás mellett, mint például, hogy mondjuk, hogy a Gabriel angyal az a tűz, és a Mikhail angyal az a víz. Az egyik az ezt jelenti, a másik azt jelenti. A spirituális világban ezek meg tudnak lenni, mert a spirituális világ nem korlátolt. És ott két ellentétes dolog is egyszerre meg tud lenni egymás mellett. És ezt fejezi ki azt, hogy a shamayim az a spirituális világokat jelképezi, ahol akár ellentétek is meglehetnek egymást. Szóval még beszéljünk a névről. Elohim. Ez a név, hogy Elohim. Igen.
Korábban ugye mondtad, hogy egy korlátozó élet teszi, és pont erre mondottam, lehet, hogy marasság, de ha előtte egy nagy egybeleg volt, egy el nem választott egybeleg, akkor abban, hogy én a földet, vagy bármi más kiválasztok, akkor korlátozom, mert akkor az a rész, ez kijön ebből. Tehát bezárok valamit,
az nem.
Elrekeztek,
vagy kiveszek belőle. Uh-huh.
Uh-huh. És az összes azt mondod,
hogy a többes szám, ami ugye, akkor most ezt minek kapcsán mondtad, a többes szám?
Miért korlátod? Hát a névből, hogy ez egy korlátozó, egy szigor
felel. Ja, szigor, igen.
Hát,
jó.
Hogyha én az egészből kiveszek valamit, akkor igen. Az egy korlátozó.
Igen, ez nagyon, ezt pontosan így mondja a Kabbala is. Ugye a teremtéshez mit kellett tennie Istennek? A végtelent kell korlátozni. Ugye? Ha az alapállapot a végtelen, és te végest akarsz létrehozni, akkor tulajdonképpen korlátoznod kell a végtelent. És ebben igazad van. Ezért mondjuk, hogy a teremtés igazából valahol szigor által történt. Szükség volt a szigorra ahhoz, hogy legyen teremtés, mert különben maradna a végtelen. Ahhoz, hogy végest hozzá létre, azt a végtelent kell korlátozni. És ezért a szigor, ez az egyik dolog. A másik, hogy miért azt a nevet használja, hogy miért van többes számban. Ezt is lehet ezzel kapcsolatban mondani. Elohim, az kifejezi azt, hogy az, ami létrejön ezáltal a szigor által, a véges, az már magában hordozza a többes számot. A végtelen az egy. De semmi másról nem mondhatod azt igazán, hogy egy. Értitek? A végtelenből csak egy lehet. De minden más, ami utána a teremtés által van, azok mind végesek, az már többes szám. Akkor a teremtés az magában hozza a többes számot. Akkor a többes szám nem Istenre vonatkozik, hanem arra, ami létrejött Isten által. Produktumot. És most lesz egy rövid kis kitérő, aztán lehet, hogy mára itt meg is állunk, hogy a maga a név, ezt most úgy értelmeztük, hogy ez egy többes szám, és azt jelenti, hogy bírák, De valójában arról van szó, ha megnéztek héberül ezt a nevet, nézzetek meg a szót, hogy Elohim, akkor egy érdekes dolgot fogtok látni. Itt öt betű van ebben a szóban. El, ugye, miért elkezdeni? Azt mondtam, hogy hét szent neve van Istennek. Ebből az első a négy betűs Istenné. És aztán van Elohim, El, Alef Lamed, Já, az Istennek a négy betűnek az első két betűje, Adonai, Tzvaot, Shaddai. Ezek a szennevek. Az nem, de ha megnézed az Elohimot, ott van egyszer él, ugye, ami azt jelenti, hogy szó szerint azt jelenti, hogy erő, Alef Lamed, ugye az első két betű, és utána egy Hé és egy Jud. A Hé és a Jud az mi? Az első két betűje, az nem, az Chai. Ez hette. A Hé és a Jud az az első két betűje a tetragrammatonnak, a négy betűs Istennévnek. Mindenki még kapcsol. Ugye van, Istennek van a négy betűs neve. Nyilván, mindjárt eljutok oda, hogy mit számít. Van Istennek a négy betűs neve. Jud, Hé, Vav, Hé. Mit találunk ebben a névben? Egyszer él, és egyszer pedig Istennek a nevének a két betűjét. A legszentebb nevének a két betűjét. Ami érdekes az az, hogy ez a két betű, az Elohim, amikor egyes számban van írva, az mondja, hogy Elohá, akkor pedig egy vávval van írva, és akkor az van benne, hogy Vávhé. Most a legjobb lenne, hogyha lerajzolnám, ezt így egy kicsit nehéz követni. De az a dolognak a lényege, hogy ne egyszerűsítsem, van egy papír, valaki nem, mert azt azért szép lenne lerajzolni. Egy papír van? Egy toll papír van?
Kitépünk innen egyedül.
Papír van, csak toll kell. Ugye a négy betűs Isten név, az így néz ki. Jud, Hé, Vav, Hé. Ugye? Akkor Istennek vannak további nevei, például él. Oké? Él. Az él az azt jelenti, hogy erő. Aleph Lamed. Okay? Istennek van további két szent neve. Az egyik az, hogy Elohim. A másik az, hogy Eloha. Megvan mindenkinek? Látjátok? Oké? Okay? El a Jutrejvávé, az a kifejezi a végtelent. Okay? El azt jelenti, hogy erő. Elohim, ezt úgy fordítottuk eddig, hogy bírák, és Eloha az ennek az egyes száma, akkor azt úgy kellene fordítani, hogy bíra. De valójában nem erről van szó. Valójában arról van szó, hogy ez a két név, ez ennek a névnek, és ennek a névnek a különböző kombinációja. Hogy ez a név, Elohim, ez él, plusz Jud és Ahé, az első két betű. Ez a név pedig, Eloha, ez él, és Vav és Ahé, a második két betű. Stimmel mindenkinek? Most úgy mutatom el, hogy mi? Hogy? Most. Mit mondanak erre a kabbalisták? Hogy a Jud-Hei, Vav-Hei az kifejezi a végtelent. Az él kifejezi az erő, kifejezi az aktivitást, a cselekedetet. Amikor Isten teremt, akkor persze, hogy nem ez a név szerepel, a végtelen, mert a végtelen az nem a cselekvéstől szól, hanem egy konstans, végtelen állapot. Akkor egy másik név szerepel, ami a cselekvést fejezi ki, az él. De ez a cselekvés miből jön? A végtelenből. És ezért kell, hogy mellette ott legyen, vagy a Jud-He, vagy a Vav-He, ami része a legszentebb névnek. És ezért az érdekesség, azt tudjátok héberül, azt, hogy Elohim, le lehetne így is írni. Hogy itt van még egy Vav, mert a Vav az az Ó, Elohim, de soha nincs így írva. Egy-két kivétel van a Zsoltárban, hogy így van írva, de amúgy mindig, ha többes számban van, Vav az az Ó. Úgy akkor így is le lehet nézni, hogy Elohim, de nem így van írva, mindig Vav nélkül van írva. Viszont amikor egyes számban van, akkor mindig Vav van. Miért? Nyelvtanulag ez nem helyes. Mert ha egyes számban Vav van írod, akkor többes számban is Vavval kéne írni. De nem így van. Miért? Mert nem, itt nem egyes számról, meg többes számról van szó. Arról van szó, hogy melyik két betűjét használja a végtelennek. Most ez csak mondom, milyen mélység van egy Isten névben. Tehát akkor tulajdonképpen visszatérve, az első mondat, a Bréshit bará Elohim, az azt jelenti, etesem álmet ára, az azt jelenti, Isten kezedben teremtette az eget és a földet. Ez nem beszél még fizikai alkotásról, égboltról, földről, stb. Ez maga, az első mondat, az megteremtette a létezést. Ami innen jön, az már a formája annak a létezésnek, és nem pedig maga a létezés. De az első dolog az mindenképp a első pillanat, ez maga a létezés, és csak utána jöhet az összes többi is. Ez mondjuk 6 nap, ami történt, az az alkotás. Az, hogy megformált bizonyos formákat ebből a létezésből. Olyannyira, hogy valójában a 6 nappal nincs vége a történetnek, mert az utolsó szava annak, amit ma felolvastunk, nézzétek meg a 3. mondatát a másik fejezetnek, hogy van, szerintem nincs is benne a magyar szövegben. Hogy mond, olvasátok a 3. mondatot?
És megáldá az Isten a 7. napot, és megszenteli azt, mivel hogy azon szűnt valameg minden munkájától, melyet teremtve szerzett vala Isten.
Melyet teremtve szerzett, így fordítja, de nem ez a jó fordítás. Amelyet teremtett csinálni. Lászott, a sebben nem lászott, és erre azt mondják a bölcsök, Isten nem fejezte be a teremtést. Ezt továbbadta magát a természetnek és az embernek, ő folytatja azt az alkotást. De az ember ez csak a 6 napos alkotást tudja folytatni. Ő tud új dolgokat létrehozni, új állatfajok fognak születni, új fejlődni, a meglévőből adják, de maga a létezésnek, az első pillanatnak az újdonsága, hogy most van valami a semmihez képest, az az első mondat, és ahhoz nem kell 6 nap, és nem is lehet 6 nap, az első mondat. Most ez ide tartozik, befejezzük mindjárt, kicsit hosszúra nyúl, ide tartozik a második mondatban, amikor azt mondja, olvasjátok a második mondatot, a Tórán második mondatát, és a föld az...
A föld pedig kietlen és puszta vala,
igen.
És sötétség vala a mélység színén, uh-huh. És az Isten lelke lebeg vala,
Okay. Most nem fogjuk tudni az egész mondatot elmagyarázni, De amikor azt mondja, hogy, és, hogy mondja, mi volt a kietlen. Kietlen vala. Héberül nézzetek meg a szöveget. De ha árec, ha itá, tohu, ubohu. Tohu va vohu. Szóval magyarul is használják ezt a kifejezést?
Nem?
Hogy?
Volt egy ilyen aldeles osztály. Igen. És nem csak azt, ha valaki gyűjt be ezt a levegét, mondja, tohu,
hogyha gyívánta ezt nem tudod, te
mindig
gyívánta.
Mert tudod, hogy én mindig alszom a Sándor, én arra használom, hogy jó tanulni kell tenni.
És idézik, hogy mindenkinek
ott az emberi organizáció, most ebben nem lehet aztán, hogy itt magammal.
Hogy?
Így tanítják az emberi organizáció, most így is adják tovább a cél.
Tohu, vohu.
Bohu, ők bohunak mondták.
Tohu, bohu, vohu. Nincs benne pont, úgyhogy V, nem B. Mit jelent ez a kifejezés? Úgy mondják, hogy kietlenség. De a valódi jelentése az az, tohu, így is lehet, hogy összevisszaság, de valóban mit jelent ez a két szó? Tohu, az kifejezi a kérdőjelet. Litot, ani tohe, az azt jelenti, hogy mondják ezt magyarul? I'm wondering, hogy mondják ezt. Nem elképzelem, nem csalkozom, hanem... Nem is álmodok.
Ábrándozom.
Olyasmi az. Elképen, nem nagyon tudom még, hogy mi a helyzet. Nem vagyok benne biztos. Ezt jelenti a tohu. Kételkedem. Kételkedem, az a jó kifejezés. A to, tudjátok, hogy héberben minden igének van három vagy két betű, ami az alapja. Tohe, ugye ez a két betű, táf és a hé, ez kifejezést, hogy én kételkedem. Hu, az vonatkozik a az egyes szám harmadik személyre. Vagy olyan dolog, amiben kételkedem. Az első kifejezés. Bohu, azt meg azt jelenti, hogy benne van ő. Bo, benne, hu, ő. Akkor mit jelent ez? Azt jelenti, ez erről az alapanyagról szól. Azt mondtuk, hogy Isten létrehozta magát a létezést. De ez még egy olyan létezés, amiben én még kételkedem, mert még nincs formája. Itt még nem valami megfoghatóról van szó, csak maga a létezés fogalma. De valójában bohú, benne van ő, és benne van minden. De ez még egy olyan alapállapot, amiben még csak kételkedem, mert nem, még nincs a formája megalkotva, de valójában bohú, benne van minden. Akkor ez a teremtésnek az eleje, és utána azt mondja, hogy se hapneat a hoj, hogy egy sötétség volt a mélység fölött, ruach elökim, mert a hefeszapnea mohim, és akkor utána beszél a fényről, és létrehozt a fényt, és elválasztotta a fényt a sötétségtől. Itt nagyon sokféle magyarázat van, hogy ez mit jelent. Egyrészt van egy olyan magyarázat, hogy itt valóban arról van szó, amit többen mondhatok, itt fizikailag van szó, hogy itt már, ez már volt a maga a földgolyó, de nem voltak, de üres volt az univerzum, úgymond, és ezért a valamilyen fényt Isten létrehozott, valami isteni fényt, de csak átmenetileg, és akkor lehetett volna úgy is megosztani, hogy térben oszlott volna el. Az egyik felét világítja, és a másik felét nem világítja. És ehhez képest, hogy nem ezt csinálta, hanem elválasztotta a fényt a sötétségtől, és nevezte a sötétséget estének és reggelnek, ezt az elválasztották, ezt úgy kell érteni, hogy viszont ismétlődjön. Hogy mindig kezdődjön el a fény, és aztán folytatódjon a sötétség. És akkor ezt jelenti, hogy időrendben helyezte el őket, hogy legyen ilyen, mert el kellett, mert még nem voltak csillagok, nem volt még nap, nem volt még. Hogy egy ilyen természetes rend, ami szerint a napot be lehetett volna állítani. Van olyan különben, aki azt mondja, hogy mivel a negyedik napig nem volt ott csillagok, ezért neki mondta, hogy 24 órás volt az egész.
Ez lehet bármennyi.
Bár
így. Itt jön az, hogy
ezek pillanatok
is lehettek, akkor viszont valahogy kérvász, hogy tényleg pillanatokat teremtette ezt meg.
De ahogy
azt mondja, hogy mekkora
ciklusság.
De akkor azt el kell fogadnunk, hogy a Föld olyan az összes bolygó, meg minden között a legidősebb planétest összes többi fiatalabb?
Azért, igen. Fiatalabb, hogy fiatalabb?
Ez igen. Igen, ez volt az első.
Hát, igen. Jó, minden esetben van, akik ezzel oldják fel
ezt. Stephen Hawking nem ezt mondja, ugye? Ezt akarod mondani.
Sokan nem ezt mondja.
De szegény, látod, mi lett vele, hogy ezt mondja, hogy nem ez van. Bennül egy kocsiban, és nem tud beszélni.
Nem csak a német Sándor, hanem a Stephen Hawking is most. Életre újat húzott. Szóval kérdezünk te
metre. Jó Isten elújat, nem bejelentem, hogy csak szegény.
Én nem állítottam, hogy ilyen
tesztel. Sokan állítják meg.
Egy nagyon fontos üzenete van ennek a szajnos, független attól, hogy melyik bolygó volt elő, vagy melyik bolygó volt később. Az az, hogy a Föld a központ. Hogy a Föld az egész létezésnek és a teremtésnek a epicentruma és a célja. Ez egy nagyon fontos üzenet. Ez nem egy mellékes hozománya, egy véletlenszerűségből adott hozománya, hanem a Föld és a Földön való élet. És az itteni dolog, ez a lényege az egésznek. Uh-huh. És minden más kiszolgálja ezt a valamit.
Ha egyszer, nagyon Isten, úgy alakulna, hogy találkozunk Földön kívül, az megdönteni az egész túrát?
Nem, miért hattam, hogy lehet, hogy mi a középpontban, hát ők jönnek
hozzá. Az örökkön leírt, hogy miket teremt. Most le van írva, hogy miket teremt.
De ő megteremtette, azt nem zárja ki, hogy teremtette meg.
Ha leírta volna, és ezen kívül
megteremtette a csillagokat, azt nem írja, hogy és a csillagokon pedig emberek, és akkor azon meg egy
világomás.
De ki tudja, hogy nem mindegyik földre adott egy túrát.
Azért elég részletesen leírja ahhoz, hogy egy ilyen apróságot, hogy mondjuk egy másik
New Yorkban, meg Budapest, miért írja le olyan nagyon izé?
Leírja, hogy én karmokat teremtettem, és földön csúszómászokat, és vizekben, és madarakban. Tehát ez gyakorlatilag minden...
Az az ő órájukban írja le, az lehet nem tartozik.
Minden ember, tehát minden mai életformát leírja.
Ha találkozunk földön kívülekkel, akkor visszatérünk erre.
Akkor megkérdezünk, hogy miben hívnek, és a mitosnak
kérdezünk. Akkor visszatérünk erre a kérdésre.
De miért? Tehát akkor erre egyelőre nincsen magyarázatot.
Káros meg foglalkozni, ami még nincsen.
Hát hányszor van egy teoretikusabb
vitatkozni? Feltetően nem lesz.
Rabbi vitatkoznak teoretikusabb
dolgok. Van ilyesmi, hogy van egy olyan részlet a Tórában, ahol azt mondja, hogy a Debora énekében, azt mondja Debora, Urumi, amikor énekel arról, hogy ő hogyan győzték le Sziszerát, ő és Barak, akkor azt mondja, Urumi Roz, keljetek föl Roz lakói. És erre van egy vélemény, az ez a Roz lakói, aki nem jöttetek segítségünkre. És aztán kérdez, hogy ez a Roz lakói, ez egy falu, és másik azt mondja, ez egy csillag, akinek a lakóiról van szó.
Lehet, hogy Roosevelt-re gondoltak a nevedában, az 51-es Barcellán. Igen, na akkor tudta, hát ez a túl, ez akkor sem volt. Előre tudta.
Gönci Pétert hallottátok.
Tudtam én, hogy van Roosevelt-ben valami.
Ilyakkor a cipszora is felkerül.
Szóval nem mondom, hogy nem mondtam, hogy nem lehet, mert a túl nem mondja, hogy nincsenek földön kívüli.
De
azt mondja, hogy valóta. Vazzeg, ez nem egy lényeges kérdés. Vazzeg, ez nem egy lényeges kérdés a mi szempontunkban. Az sem részletező, hogy milyen állatok vannak. És milyen
de leírja, hogy vannak vízben, földön, meg levegőben élő. Tehát, hogyha ezen kívül vannak a földön kívül. De most nem, de ebben a teoretikus kérdés nem az, hogy elmondja, vagy nem. Hanem, hogy az ember teremtett, vagy a teremtés célja, hogy a teljesítsége. Tehát, hogy ezen kívül van de egy attól, mellékes, szintén gondolkodó, szintén logikával,
racionalitással, érzelmekkel ellátható. Ezt mondod, hogy van. De nincs, egyelőre nincs. Nem látjuk
olyan egyelőre. Egyelőre nem is
ami is
fontos. Hát a jövőről is nem tudunk, de attól függetlenül is függ, hogy Isten megteremtette.
Jó.
Hát akkor ezen az alapon, ugye az, ha valamire nem tudunk, arra nem elmárítani, hogy nincs.
Én nem azt mondom, hogy nincs. Én azt mondom, hogy a kérdés akkor lenne kérdés, ha találkoznánk ilyen zöld kis üzékkel, akik gondolkoznak és fejlettek, és
úgy talán. Én már volt, hogy fejlettem.
És bármi fejlettem. Akkor lenne kérdés, akkor most mi vagyunk a központ, vagy előre mehetünk. De igazi nagy kérdés az, hogy nekik is lenne egy tórájuk. És akkor az lenne egy nagy kérdés. De mivel ez nincs, akkor ezen kár spekulálni.
Testet, a nagyobbik világító testet, hogy uralkodik nappal, és a kisebbik világító testet, hogy uralkodik éjjel és a csillagokkal.
Igen.
Tehát, hogy ez kvázi a mi? A mi környezetünk is.
A nap és a hold? A csillagok
azok? Nem, de ez csak azért, mert mi még
a csillagok
nem? Nagyon lent állunk azon a szinten. Kiderült már, hogy a mi naprendszerünk az nem is olyan rendszer.
De a másod a nap, azok a csillagok, amiket látsz, az tulajdonképpen ezek napok? Más napok?
Persze.
Egy része?
Egy csillag. Le, egy része, mert nem. Én nem vagyok ezt így de az biztos, hogy még egyre nem állunk azon a szinten, hogy egész egyszerűen az van, hogy az egész egy komplex.
Egy dextráció.
Az nincs, mindegyik függ mindegyiktől, egyik sem független tőlünk, és ennek az egésznek mi vagyunk a középpontja. Ezt én is tökéletesen hoztam. Ezt a véleményet.
Mit nem osztasz?
Ez tökéletesen az